Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök újra minden kedves Máre Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból. De tulajdonképpen ezt a műsort nem csak az úgymond keresőknek szánom, mert vannak sokan olyanok, akik egész életükben hívőként éltek, akik úgy érzik, pontosan értik a kereszténység alapvető mondandóját, és akik azt gondolják, hogy már nincs szükségük úgymond szamár vezetőre. Ám ideje felkapnunk a fejünket, igen, ugyanis pontosan abból lehet tudni, hogy nem ragadtuk még meg az evangélium egyediségét, radikalitását, hogy azt hisszük, nagyon is jól megragadtuk. Olykor az évtizedek óta templomba járó embereket is annyival magával ragadja és kimozdítja egy-egy keresztény üzenet friss, újszerű értelmezése, hogy azt érzik, hogy újra megtértek. Ezért ezt a műsort éppen úgy szánom azoknak, akik kíváncsiak kívülállóként is, mint azoknak, akik már régóta ugye szemlélik a vallást. Tehát Jézus ezt a két embertípust ifjabb és időbb testvérnek nevezte a tékozló fiú híres példázatában. Tehát ezt a jól ismert történetet szeretném a kedves hallgatóknak nagyon aprólékosan több műsorban is ismertetni. Ez Lukács evangéliumának a 15. fejezete, és belőle igyekszem eljutni a keresztény hitnek a szívéig. A történet igen egyszerű, hát ugye volt egy apannak, volt két fia, a kisebbik fiú elkérte az örökség ráeső részét, és miután megkapta, egyből elment egy messzi országba, ahol az egészet mindenféle hedonista testi örömökre költötte, aztán bűnbánóan hazament, és meglepetésére az apja tártkarokkal fogadta. Ez viszont felbőszítette az idősebbik fiút, és az a történet vége, hogy az apa kérleli első szülöttjét, hogy vegyen részt az öccse üdvözlésében, és ő is bocsásson meg neki. A felszínen, kedves hallgatók, talán nem annyira megragadó ez a történet. Ám ha Jézus tanítását egy hatalmas tóhoz hasonlítjuk, akkor ez a példázat az egyik legtisztább öböl, ahol leláthatunk a fenékig. Sokat írtak már róla, és az elmúlt években is megjelent néhány kitűnő értelmezése. Igen, a tékozló fiú története a kereszténység lényegére tapint rá. Tanulni lehet nagyon sokat belőle. Igen, a tékozló, a közkeletű nevén emlegetem a példázatot, mert ez nem csupán a tékozló fiú története, helytelen volna ugyanis csak az egyik testvére összpontosítani, tehát Jézus sem azt mondja, hogy itt csak egy fiúról van szó, hanem úgy kezdődik a történet, hogy egy embernek volt két fia. Tehát a parabolának az idősebb testvér épp olyan fontos szereplője, mint a fiatalabb. És az apa nem kevésbé fontos, mint a fiai. És amit Jézus itt a bátyiról, a nagyobbik fiúról mond, az a Biblia egyik legfontosabb üzenete számunkra. A két elveszett fiú története, ez lenne talán a pontos elnevezés. A tékozló nem azt jelenti, hogy valaki önfejű vagy szeszélyes. Az értelmezők kéziszótán ezt a szinonimát használja, hogy pazarló. Tehát a tékozló ember addig költ, míg mindenét el nem pazarolja. És ezért az apjára, az apára is használhatjuk a kifejezést, mert tékozló bőkezűséggel köszöntötte bűnbánó fiát, és egyáltalán nem törődött vele, hogy az mit követett el ellene. Nem olvasta a fejére a tetteit, és nem kért kártérítést az eltékozolt vagyonért. Tehát ez a viszonyulásmód bőszítette fel a nagyobbik testvért, és valószínűleg az egész közösséget is. Tehát a történetben az apa a mennyei atyát jelöli, akit Jézus mindenkinél jobban ismert. Pál apostol ezt írja a 2. Korintusi levél 5. fejezet 19. versében: Isten Krisztusban megbékéltette a világot önmagával úgy, hogy nem tulajdonította neki vétkeiket. Tehát Jézus a minden vagyonát ránk áldozó Istent mutatja meg a példázatban, aki pazarlón, tékozlón szeret minket, gyermekeit. Ez a megfontolások nélkül áradó szeretet a mi reménységünk, amely megváltoztatja életünket. Nézzük a példázatot. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak: ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. És akkor Jézus elmondja, ismeri mindenki ezt a történetét, tehát én most akkor még egyszer nem olvasom föl, hanem nézzük meg, hogy kokoljunk neki konkrétabban, részletesebben a történet magyarázatának. Hát azzal kezdődik, hogy mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. Hát ez Jézusnak a hallgatósága, ugye? A példázat legtöbb értelmezése arra összpontosít, mi történt a fiatalabb testvérrel, a tékozló fiúval, hogyan hagyta el otthonát és hogyan tért vissza. Ám így elsikkad a történet valódi üzenete, hisz nem csak egyetlen testvér szerepel benne, hanem kettő. És a maga módján mindegyikük megtestesíti egy-egy útját az Istentől való eltávolodásnak. Ugyanígy mindkettő a maga sajátos módján keresi az Isten országát és az abba való befogadtatást. Fontos észrevennünk a történeti kontextust, amelybe a szerző Jézus tanítását beágyazza. Az első két versben Lukács elmondja, hogy kétféle csoport gyűlt össze Jézust hallgatni. Egyfelől jöttek a vámszedők és a bűnösök. Őket a történetben a fiatalabb fiú testesíti meg, a vámszedőket és a bűnösöket. Ezek az emberek füttyet hánytak a Biblia erkölcsi parancsaira, és a vallásos zsidók tisztasági előírásaira. Tehát egy szóval kicsapongó életet éltek. Mint az ifjabb testvér, ők is elköltöztek egy távoli vidékre, amikor hátrahagyták a családjuk és társadalmuk hagyományos erkölcseit. A másik csoport, tehát ez volt a vámszedők és a bűnösök, a másik csoport a farizeusok és az írástudók. Őket képviseli a példázatban az idősebb fiú. Tehát neveltetésüktől fogva betartották a hagyományos tanítást, tanulmányozták és tisztelték az írást, hűségesen jártak istentiszteletre, folyton imádkoztak. És Lukács evangélista kevés eszközzel, de és visszafogottan, de pontosan bemutatja, mennyire más a két csoport válasza Jézus mondandójára. Tehát ugye az igyekeztek, ez a szó, ennek az eredeti fordítása egy folyamatot próbál nekünk sugallni, hogy Jézus nyilvános szolgálata során mint egy mágnesként vonzotta a fiatalabb testvéreket, tehát folyton körülötte rajzottak. Ez pedig zavarta és dühítette az erkölcsös életvitelű egyház fiakat. Lukács így foglalja össze az zúgolódásukat, hogy ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Leülni, és együtt enni valakivel az ókori Közel-Keleten az elfogadás jele volt. Hogy merészelhet Jézus ilyen bűnösökhöz közeledni, mondogatták. Ezek az emberek sosem jönnek el a mi Isten tiszteletünkre. Vajon miért tetszik nekik Jézus tanítása? Az igazságot mi tanítjuk, nem pedig Jézus. Nyilván ő csak azt mondja nekik, amit hallani szeretnének. Akkor tehát, kinek szól Jézus tanítása a példázatban? A második csoportnak, az írástudóknak és a farizeusoknak. Jézus az ő hozzáállásukra válaszol ezzel a történettel. A két testvér története feltárja az idősebb fiú lelkét, és szívhez szóló kéréssel zárul, hogy változzon meg. Évszázadokon át úgy tanították ezt szöveget a templomokban és a képzéseken, hogy szinte minden más értelmezést kizárva a bűnbánó kisebbik fiát irgalommal visszafogadó apa állt a középpontban. Amikor leírja valaki, hogy amikor először hallottam ezt a történetet, elképzeltem Jézus közönségét, amint könyvbe lábadt szemmel hallgatja, hogy Isten mindig szeretni fogja, és mindig visszafogadja, nem számít, mit tett. Ha így találjuk, akkor szentimentális szószal leöntöttük ezt a példázatot. És ennek a történetnek a célpontja nem a megrögzött bűnös, hanem a vallásos ember, aki mindig a Szentírás szerint cselekszik. Jézus nem az erkölcstelen kívülállókhoz, hanem a jó erkölcsű belülvalókhoz szólít. Meg akarja mutatni nekik, hogy vakok, kicsinyesek, önelégültek, és hogy mindez tönkreteszi saját lelküket és a körülöttük élőkét is. Nagy tévedés tehát azt gondolni, hogy Jézus elsődleges célja ezzel a történettel az, hogy a fiatalabb testvéreket biztosítsa feltétel nélküli szeretetéről. Na és az akkori hallgatóság nem fakadt sírva a történettől, sőt, felháborodott, megsértődött, feldühödött. Hát Jézus nem a szívünket akarja megmelengetni, hanem összekívánja zavarni a kategóriáinkat. Provokálja a közkeletű istenképet, bűn és üdvösség felfogást. A történet feltárja a kisebbik fiú destruktív önközpontuságát, de erősen elítéli a báty moralizáló élet felfogását is. A vallásos és a vallástalan ember egyaránt lelkileg elveszett, mondja Jézus, mindkét életút zsákutcákba vezet, az Isten megközelítésére vonatkozó minden emberi elképzelés pedig téves. Miért szeretik az emberek Jézust, és miért nem szeretik az egyházat? A fiatalabb és az idősebb testvérek ma is körülvesznek bennünket. A családban épp úgy, mint a társadalomban. A családban többnyire az első szülött szokott lenni a szülők támasza, a felelősségteljes utód, aki igyekszik megfelelni az elődök normáinak. A kisebb gyerek pedig többnyire a lázadó, a szabad szellem, aki kortársai elismerésére és közösségére vágyik. A nagyobbik testvér felnő, állásba megy, anyu és apu közelében telepszik le, a fiatalabb testvér meg inkább a nagyvárosok trendi és pezsgő negyedeit választja. És ezekről a természetes vérmérsékleti különbségekről csak nemrég kezdtünk el többet gondolkodni. A 19. század első felében az iparosodás nyomán egy új középosztály jött létre, a polgárság, amely szigorú munkamorállal és szigorú erkölcsiséggel betette meg identitásának az alapjait. A polgáriasult rétegnek tulajdonított képmutatásra és merepségre válaszul létrejöttek a művészközösségek. Ilyen volt a Henri Mulgé köre Párizsban, vagy a Bloomsbury csoport Londonban, vagy a Greenwich Village bitköltői, illetve ilyenek a mai rock irányzatok, a bohémek a konvenciókkal szemben a szabadságot, a személyes autonómiát hangsúlyozták. Tehát a modern társadalom kulturális csatározásaiban újra és újra ez a temperamentumbeli különbségből fakadó feszültség kerül a felszínre. Hát egyre több ember tartja magát manapság vallástalannak, vagy éppen vallás ellenesnek. Úgy gondolják, hogy a morális kérdések általában rendkívül összetettek, és gyanakvással szemlélik azokat a személyeket, intézményeket, amelyek magukhoz kívánják ragadni mások életének erkölcsi irányítását. És pontosan emiatt a konzervatív vallási mozgalmak megerősödtek. Riadót fújnak az erkölcsi relativizmus előretörése miatt, és készülnek a kultúra visszahódítására. Eközben pedig épp olyan sötét alaknak látják a fiatalabbik testvért, mint maguk az egykori farizeusok. És kinek az oldalán áll Jézus? A gyűrűk urában, amikor a hobbitok megkérdezik a vén szilszakált, kinek az oldalán áll, azt mondja, hogy ő nem tud oldalakról. És Jézus válasza a történet alapján is hasonló ehhez. Ő nem áll sem a vallástalanok, sem a vallásosak oldalán. De rámutat, hogy a vallásos moralizálás különösen pusztító lelki állapot. Ma ez szinte elképzelhetetlen. De a kereszténységet kezdeti megjelenésekor nem tekintették vallásnak. Maga volt a nem vallás. Képzeljük csak el, amint a korai keresztényeket a hitükről faggatják a szomszédaik. Például azt kérdezik tőlük, hogy hol a templomot. Erre a keresztények azt válaszolják, hogy nekik olyan nincs. De ez hogyan lehetséges? És akkor hol végzik a szolgálatot a papjaitok? És erre azt mondják a keresztények, hogy papjaik sincsenek. És kapkodják a levegőt a szomszédok, hát akkor hol végzik az elvégzitek az áldozatot, amivel isteneiteknek kedveskedtek. Erre a keresztények azt felelik, hogy már nem mutatnak be áldozatot. Jézus a szentély, akiben beteljesednek a szentélyek, a pap, akiben beteljesedik a papság, és az áldozat, aki beteljesíti az áldozatot. Tehát ilyesmiről akkoriban senki se hallott. Ezért aztán a rómaiak ateistáknak hívták a keresztényeket, mert a spiritualitás keresztény felfogása olyan egyedi volt, hogy semmilyen más vallással nem lehetett összefüggésbe hozni. És ez a példázat pedig arról szólt, miért volt igazuk, amikor ateistáknak nevezték őket. Kulturális csatározásaink közepette vegyük már részt ennek a meglátásnak a nekünk címzett üzenetét és élét. Társadalmunkban a többség számára a kereszténység éppen hogy a vallást jelenti, és a morális előírásokat. Mai alternatívája más világvallások mellett a szekuláris pluralizmus, de kezdetben ez nem így volt. A kereszténység akkor harmadik útnak számított, és valami egészen másnak. Tehát a fontos mozzanat itt, hogy Jézus vérig sértette a vallásosakat, de akiket elriasztott, a vallásos és erkölcsi buzgolkodás, azokat kezdte vonzani és kíváncsivá tette. Ezt a Jézus életéről szóló új szövetségi beszámolókban mindig nyomon lehet követni. Akárhányszor Jézus egy vallásos és egy szexualitása miatt kitaszított emberrel találkozik, vagy egy vallásos és egy származása miatt kitaszított emberrel, vagy pedig egy vallásos és egy politikai álláspontja miatt kitaszított emberrel, mindig a kitaszított ember kerül vele szoros kapcsolatba, nem pedig az idősebb testvér. Tehát Jézus a tiszteletre méltó vallási vezetőknek azt mondja, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket Isten országában. A vallástalanokat mindig vonzotta Jézus tanítása, és a kor bibliás vallásos embereit pedig sértette. Mai egyházainknak általában nincs ilyen hatása. Nem vonzák magukhoz azokat a kívülállókat, akiket Jézus saját közelébe tudott vonni. Még a leghaladóbb közösségek sem. A konzervatív, moralizáló, karót nyelt emberek számára vonzó a szabadosak és a szabad szelleműek, a társadalom peremére szorultak, a megtörtek, ugye messziről nagyon sokan elkerülik a templomainkat és az egyházat. És ez csak egyet jelenthet, hogy az egyház tagjaink jelenléte, magatartása nincs olyan hatással az emberekre, mint valaha Jézus maga, és akkor nem is állíthatjuk magunkról, hogy mi a Jézusi üzenet hirdetői vagyunk. Ha egyházainkat nem kedvelik a fiatalabb testvérek, az azt jelenti, hogy sokkal több idősebb fiú tölti meg őket, a templomainkat, mint ahogy mi gondolnánk. Hát a két elveszett fiú. Hát ugye úgy olvassuk a történetben, hogy egy embernek volt két fia. Nézzük az ifjabb testvért. Két felvonásos dráma ez, ahol az első felvonás az elveszett ifjabb testvér, a második pedig az elveszett idősebb testvér. Az első felvonás egy rövid, ám mellbevágó kéréssel veszi kezdetét. A fiatalabb fiú oda megy az apához, és azt mondja, hogy add ki nekem a vagyon rám eső részét. Tehát a korabeli hallgatókat bizonyára elképesztette ez az igény. Nem mintha bármi kirívó lett volna abban, hogy egy fiúgyermek igényt tart a családi vagyon egy részére. Akkoriban az apa halálakor az idősebb fiú kétszer annyit örökölt, mint a többi utód. Ha egy apának két örököse volt, az idősebb a vagyon kétharmadát kapta, a fiatala pedig egy harmadot. De ez az osztozkodás csak akkor ment végbe, ha apjuk már meghalt. A történetben viszont a fiatalabb fiú azonnal kéri ki az örökséget, ami óriási tiszteletlenség. mintha azt kérné, hogy halljon meg az apja, miközben az még él. Lényegében azt mondja a fiú, hogy szüksége van az apai örökségre, de nincs szüksége az apára. Az apja mellett élve kiélvezte a családi vagyont, de most már szabadulni szeretne ebből a kapcsolatból. El akar menni. Azonnal add ide, ami az enyém mondja. És az apa válasza még megdöbbentőbb, mint a kérés. A kor erősen patriarchális társadalmában a hódolat és tisztelet kifejezése a vének és különösen a szülők iránt kiemelt jelentőséggel bírt. Egy hagyományos közel-keleti családban a felelet egy ilyen kérésre az lett volna, hogy a fiú azonnal hagyja el a családját, és öröksége csak némi ütlegelés lett volna. De a példázatban az apa nem tesz semmi ilyent. Egyszerűen megosztotta köztük a vagyont. A gesztus jelentőségét az eredeti görög szó mutatja igazán, ami azt jelenti, hogy élet. Állhatna itt egy jóval konkrétabb, az anyagi javakra utaló szó, de nem ezt látjuk, és vajon miért? Az apa vagyonát alapvetően a birtok jelentette, és ahhoz, hogy a földje egyharmadát pénzben kifizethesse, jelentős részét el kellett adnia. A mi mobilis, városias kultúránkban alig értjük már az előző generációk földhöz való viszonyát. Van egy sor az Oklahoma című híres musicalben, amely körülbelül így szól, hogy tudjuk, hogy a földhöz tartozunk, a föld, melyhez tartozunk, hatalmas. Vegyük észre, nem úgy szól a szöveg, hogy hozzánk tartozik a föld, hanem hogy mi tartozunk hozzá. És ez remekül összefoglalja, hogy régen az emberek identitását milyen nagy mértékben meghatározta a földjük, a lakhelyük. A föld egy részét elveszíteni azt jelentette, hogy önmaguk egy részét és ezzel együtt a közösségben betöltött szerepüket vesztették el. És ismerünk történeteket nagyhatalmú, sikeres cégvezetőkről, akik karrierjüket hátrahagyva segítségre szorultak, vagy sérült gyermekeknek szentelték idejüket. Ez persze nem ugyanaz, mint amit az apa tesz, de mégis arra hasonlít. Úgyhogy a fiatalabb fiú valójában azt kéri az apjától, hogy a saját életét szakítsa részekre. Az apa pedig megteszi ezt, mivel szereti gyermekét. Jézus hallgatóinak többsége sose hallott olyan közel-keleti családfőről, aki ijedtett volna. Az apa türelemmel elviseli, hogy veszít megbecsültségéből, és ahogy a fia visszautasítja a szeretetét. Mi általában dűvel válaszolunk a visszautasításra, bosszút állunk, és bármit megteszünk, csak hogy kevésbé szeressük a tőlünk elfordulót, hogy ne fájjon annyira az elutasítás. De az apa nem szűnik meg szeretni a fiát, és elviseli a fájdalmat. Kedves Mária Rádió hallgatók, következő műsorunkban megnézzük, hogy mi a fiatalabb fiúnak a terve. Maradjanak tehát továbbra is Mária Rádióval, várom a következő műsorba és a kedves hallgatókat. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!